testvéreit Istennek szent igéjén ajánlottal szól hozzánk, és keressék mennyei atyánk szívünket, Éva, található a Lukács evangélium a 14. részében, a 15 és azt követő versekben. Hogy miként szól hozzánk az Úr igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem. Azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljen a házam, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg vacsorámat. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Szeretett testvéreim, a nagy vacsora vagy királyi mennyegző példázat egy mindennapi eseményből, egy szombatnapi ünnepi vacsora együttlétén született. Próbáljuk elképzelni azt a közösséget, ahol még a farizeusok is rácsodálkoznak Jézus élettel teljes szavaira, az ő ámulatba ejtő tanítására, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint a farizeusok, vagy az írástudók, jegyezték meg az evangélisták róla. Jézus nem csupán beszélt egy eljövendő, örökkévaló mennyei vacsoráról, nem csak meghívta a hallgatóit arra a titokzatos, misztikus ünnepi, a gondolati síkon a messzi távolba vetített vacsorára, ezt mi szoktuk tenni, hanem jelenlétével meg is ízleltette az asztalánál ülőkkel az Isten által elkészített, és a mostban, értsük jól, a mostban történő vacsora kellemes ízeit, meg ízleltette minden egyes hallgatójával. Ezért annyira meglepő a Lukács szerinti feljegyzés, ahol a Jézust gerjedező szívvel hallgató és Jézus beszédétől fellelkeső farizeus az érzéseinek szabadultat engedve ezt mondta. Boldog az, aki kenyeret fog enni az Isten országában. A kegyes zsidók és elsősorban a farizeusok várták az Isten országát. Sok történetű tanításuk szinte szóról-szóra megegyezik Jézus tanításával, hiszen ő is egy rabbi volt a többi rabbi között. Ez a felszólaló farizeus abban téved, hogy a Jézus jelenlétében nem látja kapcsolatot Jézus jelenlegi asztalközössége, és az eljövendő nagy vacsora a bárány mennyegzője között. Nem látja azt, hogy Jézus személyében és a vele való életközösségben már történik az örökkévaló boldogságot. A szavaival élve már eszi azt a kenyeret a Messiás országában, már elkezdődött kibontakozni az örök élet, és gerjedező szívében pontosan ezt a nagy igazságot érzékelte, és érzékeli. Ez az ember nem látja, pedig a lelkében, a szívében, a testében, pszichoszomatikusan, ha tetszik. Vagyis az egész lényében éppen a Jézussal való mennyeinek mondható közösség történik. Ezt nem elképzeli az ember, ezt nem bebeszéli magának, hanem egyszerűen olyan, mint mikor a zuhanyzó áll az ember, és jön a víz, és rázudul, és megmossa. Történik. Valóságosan történik. Amit ő és sok más társa valamikor később a meghatározatlan messzi jövőbe várt, hogy akkor fog történni. Miért? Miért van ez így a mi gondolatunkban? Miért dobjuk a messzi jövőbe azt a valóságos boldogságot, amit Krisztus jelenlétében most érzékelünk és tapasztalunk? Mert nem csak a farizeus cselekedte ezt, sajnos mi magunk is elkövetjük ugyanezt a hibát, hogy ne nevezzem csúnyában. Megfigyeltem, hogy nagyon sokszor az Isten tiszteleti együttléteink alkalmával a mi szívünk is fellángol, gerjedezik, ahogy annak a farizeusnak szíve is, amikor Jézust hallgatta. Krisztus Urunk jelenlétében, majd elmegy, és nem sok idő múlva, talán egy pár óra, egy pár perc, úgy teszünk, mintha ez a felizzás nem történt volna meg. Miért van bennünk ez az irracionális tagadás? Miért? A legfájdalmasabb ebben az, hogy az életünket a tagadás életérzésének vetjük alá, és annak törvénye alapján rendezzük be az életünket, a hétköznapjainkat. Ezért történhet meg az, hogy az örök élet boldogságának megtapasztalása után nem megyünk újra vissza Jézushoz, vagy nem jövünk újra vissza az Úrhoz, az ő jelenlétében, hogy ismét megmosson, ismét megtisztítson, ismét felízítsa a szívünket. Nem jövünk vissza a vele való találkozás helyére. Ez értelmetlen. Ez irracionális. Ez nem magyarázható épp észre. Új vizekre vitorlázunk. Így történik meg az, hogy Ady Endre részeg evezőse nem csak a nagy költőben evez, hanem bennünk is. Valami gonosz erő ostorozza ezt a részeg evezőst bennünk. Ha van egy kis időnk otthon, vegyük elő Ady versét. Döbbenetes, ahogy megfogalmazza ő, a költő, ezt az igazságot. Olyan érthetetlenek vagyunk, mi emberek. Mi mindig valami ultra, valami szuper, valami extra, giga, mega érzésre és élményre vágyunk. Új szűz vizekre, félelmes horizontra, új kínok, titkok és vágyak hívnak és hajtanak, holott írva vagyok, hogy nincs semmi új a nap alatt. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz. És ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik. Ki veszi komolyan ezt manapság? Ki az, aki ezt megfontolja? Ki az, aki alámeri rendelni a gondolatait, az érzéseit ennek az igazságnak. Részeg irracionális kábulattal miért gondoljuk tehát azt, hogy új vizeken járunk? Miért? Talán ez az oka annak, hogy semmibe vesszük az Úr ígéretét. Azt az ígéretét, amit úgy mondott nekünk megkereszteltetésünk alkalmával, hogy ime veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok. Nem hagylak el. Velünk van minden nap. És nem látjuk meg. Nem vesszük észre, hogy beteljesíti Krisztus az ígéretét, és valóban velünk van. Nem veszük észre a Krisztus jelenlétét, az ő valóságos közelségét és jóságát, az asztalunkon lévő szeretett kenyérben, vagy szürkének tapasztalt hétköznapjaink apró kis örömeiben, amelyek nagyon nagy örömök valójában. Az apró dolgokra gyakran tehát nem figyelünk. És ez nagyon nagy szomorúsággal kellene, hogy eltöltsön. Nem így kellene lennie az életünkben. Drága testvéreim, emlékezzünk Illésre, a prófétára, a nagy prófétára, aki 40 napig vándorolt, amíg elért a Hórebre, az Úrral való találkozás helyére. Ott egy barlangban menedékre talált, és odaállt a barlang bejáratához. Istenre várva, az Urat várta. Aztán történt, hogy jött egy hatalmas földrengés. Egy hatalmas vihar követte ezt, majd tűz csapott fel, de Isten ezek közül egyikben sem volt benne, az Úr. Illés azután meghallott egy halk és szelíd hangot, és ebben benne volt Isten, ott volt Isten. Illés felismerte őt. Ebben az alig hallható szelíd hangban felismerte őt, eltakarta az arcát, és leborult. Leborult a porba, a vele beszélő előtt. Leborult. A vele beszélő előtt. Mert felismerte. És ezt kellene történnie bennünk is, velünk is, hogy a velünk beszélő előtt ugyanígy cselekedjünk. Felismerjük őt, arcánkat eltakarva, leboruljunk előtte lélekben és igazságban, és imádjuk őt, aki velünk beszél, aki velünk van minden nap a világ végezetéig. A példázat meghívottjai nem ismerték fel a nevükre szóló hívásban az Urat. Hívta a gazda a szolgáin keresztül a meghívottakat, meghívottak névre szóló meghívóval, mint az esküvőre, hogy meg szoktak hívni bennünket, névre szóló meghívóval. És nem ismerték fel a hívásban az Urat. Nem takarták el az arcukat. És nem borultak le, hogy megtisztelte az Úr őket ezzel a meghívóval. Nem tették. Egyebet tettek. Kiki a természetének megfelelően cselekedett, magyarán mutatta ki a foga fehérjét. Szinte versentek abban, hogyan utasítsák el, minél látványosabban, minél visszataszítóbban. Az őket meghívó Urat szinte versenyeztek egymással. És ez fájdalmas. Összegezve tehát Jézus e nem látásnak, a felismerésének és a félreértésnek eme helyzetéből fogalmazza meg a királyi mennyegző nagy vacsora példázatát. Kettő példázatot olvastam el, de végül is ez egy is ugyanaz a példázat. Két arca van, egy és ugyanannak a példázatnak. A fellelkesült farizeus tehát nem ismerte fel a jelenlévő Jézusban, hogy ő az a mennyegző, maga a mennyegző a Jézus személye. akit az Atyaisten elrendelt minden meghívottja örök boldogulására. Az Úr Jézus Krisztus az örök üdvösséget, a Jézussal való örök mennyei és az egyházban a Jézussal való földi létet a mennyegzői vacsorához, az ünnepi asztal boldog együttlétéhez hasonlítja. Ha voltunk már igazi testvéri közösségben, egy igazi ünnepi asztal körül, barátokkal, testvérekkel, rokonokkal, ahol emlékezetes volt a hangulat, akkor tudjuk, hogy miről van itt szó. Mert jó így együtt lenni egy ünnepi asztal körül. És ehhez hasonlítja az Úr az örök üdvösséget, a vele való közösséget, ehhez az érzése. Keressünk meg magunkban ezt az érzületet. Ilyennek kellene lennie minden egyes Isten tiszteletünknek. Ilyen öröm együttlétnek. Ezért kérjük is az Urat, tudatosan valahányszor készülünk az Úr szín elé. Tényleg, könyörögjünk, imádkozzunk, böjtöljünk azért, hogy ilyen legyen minden egyes Isten tiszteletünk. Hogy átérezzük ennek az ünnepi asztalnak a felemelő örömeit és boldogságát. A legyen tehát az Isten tiszteletünk a Krisztussal való mennyegzőnk előszobája. A példázat tanúsága szerint Isten ebbe a boldogságba mindenkit meghívott. Mégpedig kétszeresen, kettőzötten, nem csak egyszer, hanem kétszer, kettőzötten. Máténál több próbálkozásról is beszél, még kettő. Első részben a megszületésünk el, Isten meghívott a világ alapja előtt elkészített üdvösségünkre. Ez az igében így van. A megszületésünkkel meghívott. De ez nem elég, ez a meghívás. Másodszor pedig az újjászületésre hív, hogy azáltal kettőzötten ugyanabba az üdvösségbe hívjon meg bennünket. Ugye, amikor megszülettünk, a megszületésünkkor mi nem tudtunk döntést hozni arról, hogy eljövünk erre a világra, vagy nem. Az megtörtént. Ez egy hívás, egy ellenállhatatlan hívás volt, amit mindenki teljesített, mert itt vagyunk, hallgattuk ezt az Isten tiszteletet. De a másik hívásban viszont az, ott már megkérdezi az akaratunkat az Úr. És akarod egyáltalán, hogy az örökké valóságot együtt töltsük. Na erre viszont már akaratunkkal válaszolnunk kell. De nem úgy, mint a részegevezős, hanem mint akik józanok vagyunk, mint akik Isten lelkétől kapott bölcsességgel és Isten szeretetével átítatott szívvel tudunk boldog igent mondani erre a hívásra, erre a kettőzött hívásra. Ez itt történik az Isten tiszteleten. Itt gerjed fel úgy a szívünk, hogy azt mondjuk az Úrnak, bármibe kerül is, vele akarok lenni. Itt történik a hívás. Itt erősödik meg, itt pecsétődik meg bennünk a hívás. Nem elég egy családba beleszületni. Annak szív szerint és támogató tagjává kell válnunk. A tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ne tégy a te fele barátod a te testvéred ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te testvéred házát, feleségét, szolgáját, szolgálóanyját, ökrét, szamarát, semmiét, ami a te testvéred, ne kívánt, ami a te testvéredé. E parancsok öröktől fogva és mindörökké szembe állnak azzal, ami a világban történik, amiről az Úr a következőket mondta és mondja. Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak-e földön? Nem, mondom nektek, sőt, inkább meghasonlás. Mert mostantól fogva öten lesztek egy házban, egy családban, egy gyülekezetben, akik meghasonlanak. Három-kettő ellen és kettő-három ellen. Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen, az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen. Az anyós a menny ellen, és fordítva. Ez a világban van. De nem így kellene lennie az egyházban és a családunkban. A családunkban, a saját család. Nem így kellene lennie. Kétszeri meghívás egy általános keleti gyakorlat volt. Keleti gazda először jóval a mennyezői vacsora alkalma előtt kiküldte a szolgáit, a meghívót, a személyre szóló meghívót, közölte, hogy várni foglak a lakomára és a körülbelül időpontot, és a második meghívással már az időpontot is odaírta, hogy ekkor lesz, szeretettel várlak. És ennek a kettőzött hívásnak álltak ellen azok, akik nem mentek el, ki így és ki azért arra a mennyezőre. Hozzánk és őseinkhez ezer éve folyamatos Istennek a hívása. Ha pedig a személyes életünket vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy fogantatásunk pillanatától szüntelenül tart Isten mennyei üdvösségről szóló hívása. Így a mai nap is érvényes, ez a hívás érvényben van, de holnap, a holnap már nem biztos. A holnap egyáltalán nem biztos már. A hívásnak most kell tehát engednünk. A hívásra most kell válaszolnunk. Isten az örök élet örömére hív Krisztus által, itt és most. De lesz egy másik hívás, amikor harsona fogja életre hívni a holtakat, és mindeneket az Isten trónja elé szólít. Vajon készek vagyunk-e Isten szín elé állni, az ítélőbíró elé állni? Sajnos a példázatból az is kiderül, hogy az Isten szeretetteljes hívását a meghívottak, ki így, ki úgy elutasította. A lázadó elutasítóknak két nagy csoportja van, még Máté mindkét csoportot megmutatja, addig Lukán csak az egyiket. Ez a két nagy csoport a látványos elutasítók és a rejtett elutasítók csoportja. De valójában a kettő mégis egyetlen nagy tábor, a lázadók tábora. Jézus felsorolja a látványos elutasítás néhány esetét. És Máté evangélistán keresztül pedig egy bujkáló lázadót is, aki nem tudni hogyan, de bejutott a mennyegzőre, holott nem volt fehér ruhája, azaz mennyegzői ruhája, és arra a kérdésre sem tudott válaszolni. Barátom, hogy jöttél ide? Hogy kerültél ide? Nem tudott válaszolni. A látványos elutasítók három nagy csoportjával találkoztunk. Az első, a meghívottak, egyszerűen nem akartak tudomást venni a meghívásról és elmenni, mintha nem is hallották volna soha a meghívást, úgy tettek. Egy másik csoport nem is törődött a meghívó szolgák meghívásával, nekik hátat fordítva elment mindenki a maga munkáját végezni, szántóföldeikre, a kereskedésükbe. Lukács szerint volt olyan, aki újonnan vásárolt ökröket, öt pár ökröt, hatalmas vagyonú ember volt abban az időben, akinek öt pár ökre volt, tíz ökör, hatalmas, elképesztő vagyon volt. Elmegy, kipróbál. Másik a feleségét. És kérték a kimentésüket. A legdurvább elutasítók pedig azok, akik elfogták az Isten vagy a gazda szolgáit, megalázva bántalmazták, megverték őket, kigunyolták, megvetették őket, megszégyenítették őket, és megölték őket. Ez a legdurvább, a legkegyetlenebb. Legalábbis megjelenésében a legkegyetlenebb. A formájában. A kérdés az, hogy rajta vagyunk-e a meghívást elutasítók listáján, vagy az ünnepi asztalhoz leültek, vendégi listáján vagyunk. És ott olvassuk az asztalnál, a tányérunk fölött a nevünket. Nem mindegy. Lukács evangélista szerint egy és ugyanazt a súlyos bűnt követték el mindnyájan a lázadók egész tábora. Független attól, hogy ki melyik csoportban volt, mert ugyanazt a büntetést kapta mindenki, független attól, hogy mivel mentette ki magát, hogy nem törődött, vagy milyen gaztettet követett el, mindegy. Ugyanazt a büntetést kapták. Ez ítéletet, ugye, amiről itt szó van, amiről a példázat beszél. Izrael, mint meghívott Isten népe, megkapta. Hatalmas fájdalom az, amikor Istennek el kellett veszítenie vezetőinket. Mert mi nekünk is volt osztályrészünk abból, aminek egykor Izraelnek. Istennek el kellett pusztítania a városainkat. Vagy minden kincsel együtt idegennek kellett adnia az országnak nagy részét. Annak a földnek a nagy részét, amiről azt mondta az Úr, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig azon a földön, amit örökségképpen kaptak, te és az őseid. És ebből mi marad már nekünk, ha csak magunkra gondolunk? Higgyétek el, hogy Isten nem jókedvéből ítél meg, hanem bűneinkkel haragítjuk őt magunkra, aminek következményei vannak, súlyos következményei vannak, és kihatnak nemzedékről nemzedékre, mindaddig, amíg ismét nem halljuk meg, valósban nem meghalljuk az ő hívását, és engedünk az ő hívásának. Máténál a mennyegzők készítő király utoljára már nem csak hívja, hanem bekényszerít mindenkit, hogy megteljen a vendégház. Begyűjt tehát mindenkit, jókat és gonoszokat olvastuk, és megtelj az ünnepi ház, az ünnepére előkészített hely. Máténál azonban találkozunk egy rejtőzködve elvegyülő lázadó ember típusával is, aki látszólag bent van a mennyegzőn. Látszólag bent van. Olyan, mintha a mennyegzői társaság közé tartozna. Mintha. Látszólag. Mégis a végső osztály része a külső sötétségről való kivetés, a sírás és fogcsikorgatás. Ez a mennyegzőbe begyűjtött ember mindenki mástól abban különbözött, hogy nem volt rajta fehér mennyegzői ruha. A Jelenések könyve szerint a mennyegzőre a bárány felesége, a mennyasszony tiszta, ragyó, fehér gyolcsba van öltöztetve. Ékes ruhába. Ez a bűnnel, a Jézus megtagadásának bűnével bennem fertőzött, megmosott a bárány vérére, megmosott fehér ruha. Az üdvösség ruhája. Már Ézsaiás is profétált az üdvösség ruhájáról. Szerinte Izrael ütkorszaka a vőlegény, vagyis Isten, és a mennyasszony, Izrael, a választott nép, násza üdvideje. Vajon miért nem volt azon az emberen mennyegzői ruha? Miért gondolta azt, hogy a ruha, ami éppen rajta van, egyenértékű az üdvösség ruhájával? Ez egy jó kérdés. Egyenértékű az üdvösség ruhájával. Csak őt kísértette meg ez a gondolat. Ennyivel elégedett. Ennyire meg volt elégedve magával. Ennyire úgy gondolta, hogy méltó vagyok erre az ünnepére. Kérdés. Miért gondolta úgy, hogy anélkül az Úrtól kapott új ruha nélkül is ott lehet majd a megtisztítottak, megszenteltek, örökké való Isten tiszteletén? Miért gondolta így? Ennyire tisztának érezte magát az Úr jelenlétében? Lehetséges ez? Miért gondolta, hogy Isten megszentelő és bűnét elfedező kegyelme nélkül is dicsőíthet Istent? Miért gondolta úgy, hogy eljátsza az igaz embert, az üdvözöltet, a szentet, a megváltottat, ennek minden szerepét, holott valójában hamis, hazug, álnok, lázadó, aki gyűlöli az Urat? Látjátok, nem kezdődhet meg az Isten szeréti ünneplés addig, ameddig a bárány Jézus vére fehérre nem mosott bennünket Isten mindent megvizsgáló tekintete előtt. És az Isten tiszteletünk az a hely kellene legyen, ahol Isten mindent megvizsgáló tekintete átjár bennünk. És semmit nem hagy felfedetlenül, felfedezetlenül, leleplezetlenül, megvilágítás nélkül, hanem mindent a világosságra hoz, hogy bűnbánatot tudjunk gyakorolni. És így megállani igazságban az Isten szín előtt. Nincs tehát Isten tisztelet addig, amíg a Jézus Krisztus kegyelme el nem fedez bennünket. Nincs maradandó mennyei öröm a szívünkben, maradandó mennyei öröm a szívünkben, amíg Jézus Krisztus fel nem öltöztet minket a megváltás fehér ruhájába, ameddig valóban nincs üdvösségünk. Döntenünk kell tehát a bennünk evező részeg, úgymond matróz és az üdvösség ruhája között. Döntenünk kell, választanunk kell, vagy egyik, vagy a másik. De a kettő együtt nem fér össze. Pál apostol kemény szavakkal figyelmezteti a korintusi gyülekezetet, amikor azt mondja nekik, hogy nem javatokra, nem károtokra jöttök össze. A tehetősek a gyülekezeti együttléteken megszégyenítik a nincstelenek. Szentség nélküli magatartásukkal megvetik az Isten gyülekezetét. Eltűrik, hogy egyesek a gyülekezeti tagok közül éhezzenek, miközben mellettük a magukat különben keresztényeknek nevezők jól laknak. Abból, amit maguk vittek, a maguk gazdagságából. Maguknak. Ott ülnek a Krisztus szeretete által összegyűjtött egyházban, kemény, hitetlen és szeretet nélküli szívvel, tisztátalan és szentségtelen élettel, de cifra ruhákban, és ahhoz illő négy cifrát palotákban. Mindez nem maradhat, és nem is marad káros következmények nélkül, állapítsa meg az apostol a korintusi gyülekezetben. Ezért van tüköztetek sok erőtlen, beteg és alusznak sokan, mondja. Súlyos szava. Teljes ellentétje a Szentlélek által átitatott gyülekezetnek, ahol vigasztalásnak, a szeretetnek, a bölcsességnek, az értelemnek, a mértékletességnek, a józanságnak, az életnek és az élet erőnek a lelke munkálkodik, gyógyít, tanít, vezet, ahol a lélek az embereket szent éberségben tartja. Éberségben tartja. Ahol a lélek megnyitja az elméket, a szíveket, hogy vágyakozzanak a Jézus Krisztussal való közösségbe, és visszavágjanak oda, ahol már egyszer találkoztak Jézussal. De Isten szent lelke csak abban a gyülekezetben érzi jól magát, ahol a gyülekezeti tagok odaszánják magukat Krisztusnak, hogy ő igével és szent lelkével megtisztítsa és megszentelje őket. Akarni kell tehát ezt. Sőt, eleve ezzel a gondolattal kell készülnünk az Úristen színe elé, hogy meg kell tisztítsál igéddel és szent lelke, de azért jövök, mert igényem, mert szükségem van, hogy megmossál, megfürösszél. Legyen ez a tisztaság igényünk. Ez a tisztaság és szentség nem öncélú, nem a magunk mutogatása a célja. Nem önző, farizeusi, önmutogató, hanem Isten dicsőítő. A szoros kapuban történik, és a keskeny úton, amiről a múlt héten hallottunk. Isten tiszteleten részt venni tehát többet jelent annál, hogy vasárnap magunkra vesszük a tiszta ünneplőket, és meghallgatunk egy akármilyen igen magyarázatot és tanítást, ami vagy tetszik, vagy nem. Isten tiszteleten lenni, ahogy ezt magyar anyanyelvünk olyan csodálatosan fejezi ki, a lényeget, tudnélik azt, hogy mi az Istennek járó tisztelettel járulunk az ő szent orcája elé. Vagyis eltakarjuk az arcunkat, és leborulunk lélekben ő előtte. Igazán leborulunk. Nem tiszteljük Istent, amikor szánt szándékkal létkezünk. Elég csak megvetni az ő igéjét. Elég csak nem bízni benne. Nem tiszteljük Urunkat, amikor paráznak gondolatokat, vágyakat, kívánságokat, rejtegetünk, elrejtünk magunkban, szennyezve bele az elménket, meg a testünket, a szívünket. És nem tiszteljük Istent, amikor csalunk. Amikor lopunk, hazudunk, nem tiszteljük Istent, amikor megkeményítjük a szívünket, a szegény szűkölködővel szemben, és akkor sem tiszteljük, amikor a sorsára bízzuk, a befogadásunkra rászoruló testvérünket. Nem tiszteljük Istent, amikor észesen vesszük vétkeinket, amikor nem valljuk meg, pontosabban el sem jutunk odáig, hogy megvalljuk. Mert nem is akarjuk, hogy lelepleződjenek. Mert el sem megyünk oda, ahol a világosságával Isten leleplezhetne. És igével megmoshatna, és megtisztíthatna. De ezzel Isten ellen vétkezünk. És nem követünk el mindent annak érdekében, hogy életünket ő megjobbítsa. Szentségünket, testi-lelki tisztaságunkat ragyogóan tiszta tükörhöz hasonlíthatjuk. Emlékezzünk meg arról, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Férfivá és nővé teremtette az embert. Az ember a férfi és nő ember együtt. A tükör a férfi és nő ember együtt tükör. Vagyis Isten visszatükröző képmás. Ezt jelenti, hogy Isten a képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, hogy visszatükrözzük az ő képmását ebbe a világba, beletükrözzük. És tegyük fel a kérdést, hogy mivé lett mára Istennek ez a gondolata, ez a műve, ez az alkotása, mivé lett, amikor nő nővel és férfi férfival áll tiltott testi kapcsolatban. Ez tükrözi az Isten arcságot? Ez Istenre mutató tükör? Nem. Ez az Isten ellenségének az arca. Az Antikrisztusnak az arca. Aki lemásolja, mint egy majom az Isten művét. De ez a torz dolog jön ki belőle. És ez itt történik a szemünk előtt, a mindennapjainkban. Megvetik tehát az Istent. Versenyeznek abban, hogy ki hogyan tudja minél jobban elutasítani az Isten meghívását. Ez az utóbbi példa is ezt igazolja. Az egyház a helyi gyülekezet, amely szintén a bárány Jézus menyasszonya, a köztük levő szeretett kapcsolat által Isten képmását tükrözi vissza. Ez a gyülekezet tükör, amiben megjelenik az Úr arca, hogy valaki eljön a gyülekezetbe, és hallja az Isten igényét, és érzi azt, hogy mi befogadjuk őt ebbe a közösségbe, az Isten jelenlétébe kerül, az Isten arca elé kerül, és ezt valóságosan megéli. Ezt nem bebeszéli magának, hanem valóságosan megéli. Ez a gyülekezet. És ez a mi gyülekezetünk is. Ez akkor működik jól, ha tiszta a tükör. De ha homályos, ha be van mocskolva, ha rá van mázolva különféle dolgok, rá vannak mázolva, akkor torz képele mutat. A sátáni antikrisztus torz képmását. Az Úr őrizzen meg, hogy mi soha ne legyünk ilyen torz képmás. Soha. Az Isten által az Anya Szent Egyházban összegyűjtöttek, tehát még nem automatikusan tagjai a mennyei asztal közösségnek. Az örök üdvösségnek. A múlt vasárnap azt hallottuk, hogy némelyeket az sem ment meg az ítélettől, hogy dicsekedve tudják elmondani, és mondják is, hogy te előtted ettünk és ittunk. Hogy mondhatod, hogy nem ismersz bennünket? Te előtted ettünk és ittunk. Krisztus előtt való elő és ívó automatikusan még nem tagja a mennyei asztal közösségnek. A nagy vacsoráról szóló példázat olyan, mintha a szoros kapu és a keskenyült példázat közvetlen előzménye volna, és ugyanannak a gondolatnak egy másik vetülete, egy másik arcát leplezné le. Éppen ezért még jobban szívlejük meg a hívásnak való engedelmességet, az Úr előtt való evés lényegi üzenetét. Barátom, emlékezzük, kit szólított így Jézus, hogy barátom? Júdás. Ott a kertben, amikor azért lett hozzá, hogy csókkal árul el. Barátom, hogy jöttél ide? Hogy kerültél ide? Őt is megkérdezte, és ő hallgatott. Júdás hallgatott, mintha Júdásról példázta volna a példázatot Jézus. Hallgatott. Pedig Júdás 3,5 éven keresztül Jézussal evett és ivott. Minden egyes nap. És látta a csodáját. Közvetlen közelről látta minden egyes csodáját. És ő maga is Jézus felhatalmazással csodákat tett, ördögöket üzött. És Judás mégis elveszett. Ő is hallotta ugyanúgy, mint a 11 társa, a mester, a nagy mester hívását. Jel és köves engem. Példája tehát legyen figyelmeztetés nekünk. Bárcsak leleplezhetné bennünk Isten szent lelke ezt a júdási hamisságot, ezt a lapuló hamisságot és álnokságot, amivel Judás el tudott rejtőzni annyi időn keresztül, annyira el tudott rejtőzni a többi 11 társa előtt, hogy észre se vették, hogy mekkora csaló, áruló és Isten gyűlölő ez a Júdás. Észre se vették. Azért leplezzen le bennünk Isten minden alkalommal, hogy bűnbánatra jussunk, hogy Urunk megszentelt menyasszonyaként felékesítve, valóban felékesítve felöltöztessen minket, mi szerelmes vőlegényünk, és a maga dicsőségébe bevigyen bennünket, mint az ő dicsőségéhez élő menyasszonyát az örök életbe, az örök üdvösségbe, hogy egyek legyünk ő vele, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Menj, édesatyám, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy fáradhatatlanul hívsz bennünket az üdvösségre, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. És köszönjük, hogy most is megérezhettük a hívásodban az irántunk való szeretetedet, elköteleződésedet. Azt, hogy te valóban a mi örömünket és a boldogságunkat akarod és munkálod és ígéd és szent lelked által. Adurunk tehát, hogyha most felgerjedt a szívünk az irántunk való szeretetre és ragaszkodásra, akkor keressük a veled való közösséget, hogy újból és újból megmossál és megtisztítsál ígéd és lelked által, és felkészítsél a veled való közösségre. Itt a földi életben, a mindennapi harcokon keresztül az üdvösségre, az örökkévaló lakomára, ahol már nem lesz többet bűn, meg halál, könny, szenvedés, és az a sok szörnyűség, amivel most még nap, mint nap szembe találjuk magunkat. Kérünk tehát, hogy tisztíts meg minden rejtett bűntől, álnokságtól és hamisságtól. És ne jussunk az elveszett tanítvány sorsára, hanem szentelj meg igéddel és lelkeddel. És sorolj bennünket azok közé, akiknek neve ott van az ünnepi asztalnál, a székük előtt, a tárnyuk előtt. És valóban már most megérezzük ennek a boldogságnak minden ízét. És így tudjunk egymásért küzdeni és harcolni ebben a gyülekezetben. De a családjainkban is kérünk, hogy te teremts lelked által békességet, és te adj életet. Adunk, hogy együtt tudjunk harcolni bőségünkért. És ne egymás ellen, ne egymással vitatkozva és veszekedve, hanem egymást támogatva, egymást inkább megértve tudjunk harcolni közös jövendőnkért, a veled való közös jövendőnkért, Úr Jézus Krisztus. Így ajánljuk magunkat, Urunk, a te kezedben, most az iskola kezdés küszöbén, és kérünk a gyerekeinkért, a gyerekeink tanáraiért, tanítóiért, hogy áld meg, Urunk, az ő életüket, hiszen fél életüket ott töltjük az iskolába, adunk, hogy az iskola maga is egy olyan közösségé lehessen, válhasson, formálódhasson, ahol te vagy jelen, ahol te tanítasz, ahol te vigasztalsz és bátorítasz, buzdítasz, Urunk, és vezetsz az életben. Add nekünk, Urunk, így a te szent lelkedet, a te népednek, a te anya szent egyházadnak, és keresztel a fáradozást bennünk, hogy szeressünk együtt lenni veled és egymással. Hallgass meg ebben a kérésünkben, és tartsál meg, menj édesatyám, szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, imádkozzunk az Úr Jézusról tanult imádsággal. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne jöjj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éljen hozzád a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megállja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Léleknek közösség legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi élünk. Amen.